95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Schmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban azokkal a személyekkel beszélgetek, akik a kulturális életet formálják, és azokat a témákat vesszük górcső alá, ezt értsék jól természetesen, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. Fazakas Rékát köszöntöm nagy szeretettel, aki kurátor, méghozzá műcsarnokot képviseli. Örülök neked, hogy jöttél, már csak azért is, mert maga a téma is nagyon izgalmas, április 7-ig még látogatható, Gyermei Művésztelep 30.
Így van, szeretettel címmel köszöntöm a hallgatókat.
Ez a Széchenyi Művésztelep Alapítvány 30 éve, ugye 94-től 2024-ig öleli fel ezt a 30 évet. Na, egy összegzés az egy kurátornak könnyebb feladat? Vagy pont, hogy nehezebb?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép feladat volt, ez a kiállítás, ennek a kiállításnak az előkészítése, hiszen Gyermei Művésztelep az már 30 éve létezik, és ez egy azért különleges művésztelep, mert ezt egy Széchenyi alapította, Széchenyi Péter, aki a nemes családnak a leszármazottja, és aki Amerikában született, mind a két magyar szüleje kint élt Amerikában, ott végezte el a képzőművészeti egyetemet, és amikor éppen a rendszerváltás körül itt fiatal, már diplomás képzőművészként Magyarországon filmeket forgattak, és saját magát alakította a filmben Széchenyi Péter, a Széchenyi és Széchenyi nevezetű filmben.
Ez milyen izgalmas.
Milyen izgalmas, és ez a film elérhető az interneten, a YouTube-on, úgyhogy meg lehet nézni bárkinek. És ebben a filmben ő tulajdonképpen helyszínt kerestek a film előkészítéséhez, és így kerültek el Gyermeire, és Széchenyi Pétert, aki mai napig itt van most Magyarországon, együtt dolgoztunk a kiállításon, ő maga is részt vett nagyon sok mindenben, és ő is kiállít, hiszen ő is képzőművészként kiállító művész a mostani műcsarnokos kiállításon is. És Széchenyi Péter meglátta ezt a helyszínt ott Gyermelyen, a dombtetőn egy régi Metternich kúria épületét, ami nagyon le volt romolva, tipikus rendszerváltás előtti szocializmus korszakának az időszaka, amikor mindennek is használták, és teljesen hagyták lerombolódni. Volt ez kultúrház, mozi, izzó, raktár, minden volt, és akkor sajnos nagyon leromlott az épületnek az állapota, de Péter belelátta azt, hogy mi lenne, hogyha ebből egy műterem lenne, ami nyáron alkotásra inspirál, és alkotási lehetőséget ad. És nagyon fontos volt számára az, hogy Amerikában látta, hogy a fiatal művészeknek nincsen lehetőségük túlzottan arra, hogy ilyen helyeken alkossanak, sőt, szinte egyáltalán nincsenek műtermeik. Ő ugye amerikai tapasztalatokból jött, tehát Magyarországon sem volt sokkal rózsásabb a helyzet, akkoriban sem. Noha itt a művésztelepi élet az nagyon beágyazott, és nagyon fontos volt. Mindig is voltak művésztelepek. Ugye itt a Szolnoki művésztelep még a monarchia idejében indult, aztán utána később a Nagybányai művésztelep, még ugye Nagy-Magyarország területén, igen. Aztán ez átköltözött Szentendrére, akkor Gödöllő, Kecskemét, sok nagy hagyományos művésztelepet lehet említeni.
Hát és mennyi ikonikus alkotót termeltek ki ezek
így
a művésztelepek?
Így van, abszolút, és ez mind egy hatalmas múlt itt Magyarországon, és akkor ő, tehát a rendszerváltás környékén nagyon sok új művésztelep alapult, ott kapott az egész egy lendületet, és Széchenyi Péter is úgy gondolta, hogy milyen jó lenne indítani egy ilyen új művésztelepet, ahol a fiatal alkotók tudnak dolgozni, és sokféle grafikai és más technikát ki tudnak próbálni.
Hogy megy ez ilyenkor, és azért is, bocsánat, örülök, hogy jöttél, mert legalább akkor elmondod a kulisszatitkait azoknak, akik nem nagyon foglalkoznak, vagy nem látnak a hátterére. Tehát amikor egy-egy ilyen művésztelep egyáltalán létrejön, ahhoz kell egy mecénás, aki ezt fenntartja?
Azt gondolom, hogy jó, hogyha van.
És a az, ugye?
Így van, ez esetben a Széchenyi Péter volt az. Igen. Általában ugye nagyon sok esetben ezek a régi, nagy hagyományú művésztelepek valamilyen módon állami vagy önkormányzati fenntartásban működnek, nagyon sok esetben, vagy kulturális szférának a bizonyos intézményei tartják fent. Itt pedig ez egy alapítványt hozott létre Széchenyi Péter, és tényleg az édesapja könyvkiadásából származó pénzt rakta bele, tehát az ő hagyományán és az ő mecenatúrája után tudott ez elindulni, és itt tényleg nagyon sok pénzt kellett beletenni, mert az épület az egy romhalmaz volt.
Hát meg, hogy értsük, hogy ez nem is jön vissza, ez a pénz.
Így van, tehát hogy...
Tehát ez valami ilyen fajta szenvedélynek a...
Így van. De hát azt gondolom, hogy és ettől szép, hogy ez a Széchenyi család, ugye, hogy csak elég, hogyha igen. az őseire gondolunk, ha, ugye a Magyar Tudományos Akadémia, a könyvtár, minden, aminek akár a hídra, tehát a Lánchídra, mindenre gondolhatunk, amiben ugye a saját pénzét tette igen, bele, és igen. azt gondolom, hogy itt a Péterben itt tovább megy ez a hagyomány, ez a nagyon szép gesztus, gondolat, és hát ő itt Amerikából most is itt tartózkodik, és szívén viseli az egész művésztelepnek a sorsát.
Még mindig,
igen, és ő alkot is, tehát ő is kiállított, és nagyon lelkesen, örömmel mutatja meg most is a barátainak ezt az egész kiállítást, ami most ugye a műcsarnokban látogatható, rendszeresen ott bejön, és olyan barátaikkal, akik nem tudtak a megnyitón ott lenni, azokkal szívesen végignézi a kiállítást.
Egyébként a kiállításon, ami még egyszer mondom, április 7-ig látogatható a műcsarnokban, ott mi tényleg kapunk egy betekintést, hogy mi zajlik egyáltalán egy művésztelepen? Milyen az élet ott?
Én azt gondolom, hogy kapunk egy betekintést, illetve kapnak a látogatók is egy betekintést, hiszen azokat a hívószavakat és azokat a összekötő, összefűző fogalmakat feltüntettük a falakon is, tehát gondolok itt arra, hogy maga az épület, tehát a megtekintetjük festményeken, videóinstallációkon, grafikákon, azt az épületet, illetve környezetét, ami ez a dombos természeti táj jelent, és maga az épülettel szemben lévő templomnak a tornya, illetve a fénynek a szerepe, ami teljes mértékben akár szakralizálódhat is, és ez a kisugárzó hatása, illetve az, hogy ott Caravaggio témájú művésztelepek zajlottak, amikor portréfestészet gyanánt Stark István, aki 97 óta a művésztelepnek a szakmai vezetője, lefóliáztatta az összes ablakot, és teremtett egy olyasmi környezetet, mint amiben Caravaggio festett, ugye ez a sötét közeg, és ott élő modellekkel alkottak, meghívott tényleg valódi élő modelleket, és őket festették, illetve azok alapján inspirálódtak a művészek. Ezekből is láthatunk egy ízelítőt, illetve a klasszikus tájképfestészet, amit a gyermei táj ihletett, illetve videók, amik szintén ebben jelennek meg, és természetesen a portréfestészet, az inspiráló környezet, és a nagyon sokféle technika, mind ami ott kipróbálható, tehát grafikai technikák, és mondjuk a papírmerítés műfaja, tehát ezekre mind szép példákat láthatunk, amiket ott alkottak, illetve gyermei inspirációjára készítettek a művészek.
Ha már kulisszatitkokat kértem, hogy megy ez ilyenkor a kurátornál? Neked sokszor el kell menni a művésztelepre?
Igen, sokszor ott voltam, és végignéztük a teljes gyűjteményt, amiket a művészek a 30 év alatt ott hagytak, és azokból is nagyon sok munkát válogattunk, illetve mikor kiválasztottuk, hát azért azt elmondhatom, hogy nagyjából 150 művész az, aki 30 év alatt ott megfordult, de mivel a műcsarnokban ez a három impozáns tér állt rendelkezésre, ezért azt töltöttük be, ezt a három teret, és hát az egy korlátozott, tehát nem tudtunk mindenkit kirakni. Azokra fókuszáltunk, akik sokszor voltak, akik meghatározták a művésztelep történetét.
Na most, és hogy arra vagyok kíváncsi, hogy gyakorlati szinten, hétköznapokon, hogy zajlik ott az alkotás? Tehát mondtad, hogy időnként megfordulnak ott a művészek, de az mit jelent? Leköltöznek bizonyos időszakra?
Tulajdonképpen ilyen
tehát
is van benne,
aludni?
Ott tudnak aludni, mert ugye a művésztelepnek van egy olyan típusa, amikor műterem otthonok jönnek létre, tehát például
én
a Szentendrei művésztelep
tudom,
is ilyen.
Fajta van.
Így van, tehát a Szentendrei művésztelep is, vagy a Szolnoki művésztelep is ilyen, amikor egész életre, szóval életvitelszerűen ott élhetnek az a művészek, és van de például a Százados úti művésztelep Budapesten is ilyen, hogy életvitelszerűen ott tudnak lakni, tehát otthonuk van családdal együtt, ott tudnak lakni a művészek. És vannak azok, amik úgymond nyári művésztelepek, és a gyermei is ide tartozik, ahol az alkotók tulajdonképpen itt ugye, az mondtam, említettem ezt a nagy beruházást, amit a Széchenyi Péterék igen. végeztek, és ez azzal járt, hogy kialakítottak hálófülkéket, és természetesen van zuhanyzó is, tehát hogy minden komfortosan megvalósítható, de természetesen ez nem a életvitelszerű ott lakásra van berendezkedve, hiszen a fűtés sem olyan, meg hát ez csak egy épület, hanem ott egy héten keresztül,
ezek ilyen
6-7
alkotói folyamat.
Így van, ezek ilyen alkotó hetek tulajdonképpen, 1-2 hétig van ott egy-egy művész csapat, de akiknél nagyon például fontos a közösség ereje, na, az összetartás.
Ezt akartam kérdezni, hogy a közösségbe mennyire nyitottak az új alkotók iránt?
Nagyon
nehéz
nyitottan
bekerülni?
Lehet pályázni, és vannak külön, tehát a művésztelep, a gyermeki művésztelep együttműködik más művésztelepekkel, művész csapatokkal, hogy így mondjam, illetve az egyetemekkel is, tehát mind a képzőművészeti egyetemmel, mind az EGRI egyetemmel, tehát nagyon sok a MOMÉ-vel is, tehát nagyon sok egyetemmel együttműködnek, és azok csapatonként mennek le, tehát fiatal alkotók, akik még egyetemisták, és természetesen a művésztelepeken keresztül is lehet, vagy bocsánat, a művész egyesületeken keresztül is lehet jelentkezni, uh-huh. Például a MAMÜ az egy ilyen, amivel együttműködnek. Tehát, hogy vannak önjáró művésztelepek, akik megszervezik egy-két hét alatt, és ők maguk kiválasztják, hogy idén melyik művész csapat menjen oda a uh-huh. gyermekre, hogy együtt alkosson. De természetesen itt azért fontos az, hogy jóban legyenek, és legyen egyfajta közösség, mert hát egy héten keresztül együtt laknak egy térben, természetesen külön szobákban, de hogy egy légtérben vannak, és együtt alkotnak, együtt esznek, isznak, így van. Így van,
nem
így
árt,
van.
Hogy jobban legyenek.
Így van, ez fontos.
Látod, milyen fontos az is, hogy jöttél és mesélsz erről, mert most rákerestem, amíg mondtad, a Százados úti művésztelep, ez nekem valami miatt kimaradt. Tehát, hogy Pesten sok ilyen művésztelep
és van? És megtaláltad?
Hát most úgy nagyjából egyébként az utcát ismertem, de így hogy van. Nekem valami miatt ez nem esett le, hogy itt.
És ott lehet lakni, tehát az ott rendesen agyományozódnak akár apáról fiúra, hogyha művész dinasztia van, ott a, uh-huh. ott a művész otthonokban élhetnek a tehát tulajdonképpen azok műterem lakások, hogy így mondjam, de a szolnoki művésztelep is ilyen, tehát ilyen, ott rendesen otthonra vannak berendezkedve, mondhatjuk, hogy az egyik legrégebbi, sőt a legrégebbi magyar alapítás, sőt még az osztrák-magyar monarchia idejében alapított, egy osztrák művész alapította művésztelep, ahol családok élnek és alkotnak, és úgy van kialakítva, hogy egyik része az hagyományos, mint egy tényleg egy családi otthon, és akkor a másik része pedig ideál is az alkotáshoz a nagy belmagassággal, illetve a transzparenciával, tehát a természetes fénnyel, és hát ugye például, hogyha már Szolnokról beszélünk, akkor nagyon közel van az Agyva, a Tisza, tehát ez a természet, ez a különleges természeti táj, mikroklíma, ez alkotásra
ösztönöz. Jár az agyam, ugye én is annak idején vidéki városból indultam, és ott is volt művésztelep, de azt valahogy mindig ilyen élelemlegették. Hogy aztán szét is rombolták, és beköltöztek mindenféle illetéktelenek, tehát ott a művésztelep az egy szitok szó volt. Nekem valami miatt így maradt meg, na de hát ez nem kell, hogy az legyen. Tehát, hogy az mindig egy felül pozícionált helyszín, hát hiszen ott nagyon komoly alkotások születnek, már amit ápolnak, meg ahol fegyelem van, valószínűleg ennyi a titok. De azon gondolkodtam most, és még beletetted a bogarat a fülembe, hogy azt mondtad, ott hagyták az alkotásokat a művészek. Ez ilyenkor így történik?
Így van, ez a szokás, hogy ha valaki ott van egy művésztelepen, akkor hagyott egy-egy alkotást. Mondjuk csak most mondok egy példát, 3-4 munkát elkészít, és az egyiket ott hagyja, és ezzel gyarapítja a művésztelep gyűjteményét, és most is a műcsarnokos kiállításon természetesen minden műcédulán feltüntettük, hogy az adott kiállított munka az a gyermeki művésztelep tulajdona. És, uh-huh. és tehát az nem a művészé, vagy hát természetesen van olyan is, ami magángyűjteményből kölcsönöztük, és a többi pedig az alkotóké. Tehát ez mindig nagyon változatos, és hát természetesen számos olyan eset van, most itt nem, mert a művészektől közvetlenül kértünk be munkákat, és igyekeztünk gyermeki ihletettségű, vagy gyermeken készült munkákat bekérni, de olyan is előfordulhat, hogy múzeumokból kölcsönözünk, mert hogy azért azt is hozzá kell tenni, hogy ugye itt az elmúlt 30 év alatt akik elkezdték ezt a művésztelepet, elsősorban fiatal alkotók voltak, azokból már a középkorú befutott, díjazott, nemzetközi és hazai gyűjteményekben megtalálhatóak a munkái azoknak az alkotóknak, tehát ezek a művészek ma már abszolút a hazai képzőművészeti életnek a krémjét képezik, uh-huh. és nyilván ez így túlzás lenne azt mondani, hogy csak a gyermek, nyilván egyértelmű, hogy nem, de nagyon is hozzájárult az, hogy gyermeken alkottak, és gyermeken létrejött egy olyan közösség, vagy egy olyan szellemi műhely, ahol egyébként elméleti előadások is voltak, tehát például a Bohár András nevét is meg kell említeni, aki már nem élő művész, de ő is elméleti szakember is, és képzőművész is volt, elektrográfiai művész, ő is alkotott, és neki is van egy munkája a kiállításon, illetve Véner Tibor, aki természetesen mai napig egy nagyon jelentős művészettörténész, ő is tartott ott előadásokat az elmúlt időszakokban.
Hát alapok nélkül a ház sem épül meg, tehát tulajdonképpen a művészterep az biztos, hogy olyan szinten hatással volt mindenkire, hogy ezt le se tagadhatnák.
Így van.
Végén. No, hát olyan izgalmas egyébként ez a világ, amit egészen közelről látsz. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak és velünk tartanak. Fazakas Rékának is nagyon örülök, aki a műcsarnok kurátora, és nem véletlenül van itt, mert április 7-ig látható a Gyermei Művésztelep 30 című kiállítás, a Széchenyi Művésztelep Alapítvány 30 éve, 94 és 2024 közötti korszakot mutatja be ez a kiállítás. Rengeteg kiállító művész van, látom, hogy vannak közöttük olyanok is, akik már nem élnek. Ilyenkor ezt hogy mondják, hogy posztumusz?
Akár picit. Úgy is mondhatjuk, igen, de igazából nem tudtuk megkerülni természetesen, tehát nagyon fontos alkotókat nem hagyhattunk ki, akik meghatározták.
Tehát pont Bohár András, akit már említettél, vagy Almási Gertrúd, akit így van. Látom. Nagyon hosszú az alkotók sora. Most azon gondolkodtam, hogy elkezdjem-e felsorolni, de végül is hosszú, vagy hát itt talán most még van is ilyen szempontból időnk, és terünk rá, Bánföldi Zoltán, Barabás Zsófia, Bodnár László, Bodoni Zsolt, Bodor Anikó, Csurka Eszter, Daradics Árpád, Deli Ágnes, Dóró Sándor, Dréher János, Dunai Edit, Erős István, Eszik Alajos, Felugosi László, Ferenc Zoltán, Ferenci Zsolt, Filp Csaba, Gál Endre, Germán Fatime, még jó sokan vannak egyébként.
67-en.
Györfi Sándor, Hász Ágnes, Határ Attila, Herendi Péter, Herman Levente, Horváth Kinga, Horváth Krisztián, Horváth Roland, Karatúr Katalin, bocsánat a hallgatóktól, de ezt most én végig fogom itt mondani, ha már belekezdtem. Kerecsényi Csilla, Kisboton András, Kondor Attila, Koroknai Zsolt, Kovács Lehel, Kovács Péter Balázs, KBP, Könyvkata, Kucsora Márta, László Dániel, Léva Jenő, Lőrinc Tamás, Luca Zsigmond, menne egyébként fejből?
Inkább úgy tudnám elmondani, ha nem is sorrendben, hogy ahogy rendeztem a kiállítást, úgy tudnám elmondani.
Okay, folytatom akkor. Luca Zsigmond talán volt, Maros Léli, Megyeri Horváth Gábor, Nádas Alexandra, Nagy Árpád, Pika, Nagy Gábor, Olajos György, Pataki Tibor, Pető Hunor, Posta Máté, Radosz Attila, Sebestyén Zoltán, Szabó Ábel, Széchenyi Péter, Szegedi Csaba, Szenteleki Gábor, Szeszák Ádám, Szigeti Gércsongor, Szirtes János, Szőcs Géza, Tari Gábor, most már a végén vagyunk, Varga Amár László, Varga Patricia, Minerva, Vas Tibor, Vrobel Péter és Zakariás István. Tisztelet az alkotóknak, ezért soroltam most föl, így hosszan nézzék el nekem, de fontos, hogy kik szerepelnek az előadásban, és akkor most jössz te.
És hát akiket elmondtál, most nagyon sok Munkácsi díjas alkotó van köztük. Nagyon
sok olyan tisztelet miatt.
Így van, olyan művész van köztük, akik számos
ikonikus alkotók a maguk műfajában.
Így van, kaptak az életük során, és egyébként a katalógusban is egy rövid életrajzot mindennyiukról lehet olvasni. Azt gondolom, hogy ez fontos. És ténylegesen nagyon sok nemzetközi kiállítási múlttal bírnak, nagyon sok hazai, hogy úgy mondjam, poszttal a tanítás szempontjából is, hiszen akár az Erős Istvánt említetted, ő ugye a Képzőművészeti Egyetemnek a rektora, tehát ugye ő is kiállít, aztán a Szirtes János, aki a MOME, tehát a Moholy Nagyművészeti Egyetemnek a média dizájn tanszékének a vezetője, és számos oktató Egerből, a Képzőművészeti Egyetemről, nagyon-nagyon sok mindenki van, akik tényleg tovább is adják a tudásukat, aztán olyanok, akik egyesületvezetők, például a MAMÜ, amit már említettem, a Marosvásárhelyieknek a művészeti csoportosulása, de hát azok ugye magyarok, nagyon több neve is van ennek az egyesületnek, MAMÜ a legismertebb rövidítés, ugye Zakariás István, aki szintén kiált, úgyhogy itt mindenki olyan alkotó, akik meghatározták ennek a művésztelepnek a történetét, és együtt együttesen máshol is funkciókat töltenek
be. Hát meg korszakot
be. Is. Illetve így van, korszakot, tehát akár ugye Bánföldi Zoltán, Deli Ágnes, akik ugye nagyon régóta, tehát ugye már a 90-es években is ott voltak és alkottak, és hát természetesen fiatalok is vannak a most elmondottak között, akik most minden legifjabbakat viszik oda, tehát az egyetemistákat szervezik, csoportokat vezetnek, tehát nagyon sokféle. És természetesen 67 mű van kiállítva, hogy a mindenkitől egy munkát tettünk ki. Ez 67 út. De mégis a gyermely összefügg, ez a közös pont.
A gyermely
pont.
Az olvasztó.
Így van, hogy mindannyian megfordultak gyermelye, mindannyian kötődnek gyermelyhez, szeretettel gondolnak rá, mert itt nagyon hangulatosak. Hát ugye ne tagadjuk le, hogy egy művésztelepen sok művész együtt, az egyértelmű, hogy hangulatos estékkel zárulnak. A világ megváltó művészetről szóló beszélgetések, ugye egy-egy pohár bor mellett természetesen, tehát hogy ez része az életnek, és azt gondolom, hogy egy nyári estén alkotás közben ez óhatatlanul benne van, és hát persze ki a vérmérséklete szerint reggel esetleg korán kell, és a hajnali napfelkeltét, ténylegesen születtek olyan pazar munkák a kiállításon is láthatóak, hogy kimentek, és tényleg a tájban szénnel, grafittal rajzolják, illetve van olyan, amit a táj inspirál, de hát ugye természetesen ez csak sok esetben bárki a saját témáját viszi tovább, tehát nem feltétlenül kötődik gyermelyhez, de mégis a természeti táj az ugye nagyon inspiráló, hiszen hát az egész művésztelep is azért inspirálódott, az egész művésztelepi lét, hogyha gondolunk akár a Szolnokira, vagy a Nagybányára, ugye ott a táj volt, ami mindig...
Igen.
Kiinduló pont volt ez a dímbes dombos táj, tehát hogy plenér festészet, amikor menjünk ki a természetbe és fessünk, tehát hogy ez a akkoriban újdonságnak számító, ma meg már ugye kevésbé jellemző azért, hogy nem feltétlenül festik a tájat, de mégis ugye az új médiumok segítségével is, tehát hogyha itt a Szigeti Csongort vagy Koroknai Zsoltot, ugye olvastad a neveket, említjük, akik szintén, sőt, hát a Koroknai Zsolt a Metun tanít, ugye a Metu Egyetemen, a Szigeti Csongor a Képzőművészeti Egyetemen és Egerben tanít, és hogy ők is, tehát ők az új műfajokkal, a videóval, tehát videó installációkat készítettek. A Koroknai Zsolt esetében ez zenével kísért, a saját gitárjátékával, illetve hát akkor már a másik két videóinstallációt is meg kell említeni, ugye Felugosi László, ikonikus alkotó,
igen.
A bizottságnak a tagja, aki egyébként mai napig most Sárospatakon él, tehát ő messze van, de hát ugyanúgy aktív, és nagyon gyakran jár le gyermelyre, nagyon szívesen, nagyon gyakran fordul meg gyermelyen, és hát a másik pedig a Szirtes János, aki ugye mondtam, hogy a MOME-nek a média design tanszékének a vezetője, tehát hogy olyan ikonikus alkotók vannak itt a kiállítók között, akik megkerülhetetlenek, és tényleg egyetemen oktatnak, illetve akár a Vas Tibort említhetjük, aki főszerkesztője egyébként Panyolnátha folyóiratnak is. Úgyhogy nagyon sok olyan alkotó van, aki tényleg meghatározza a képzőművészeti létet, és hát nyilvánvaló, hogy a díjazottak, tehát az új idén most díjazták a Munkácsi díjasokat, de hát ugye korábbi díjazottak között számos Munkácsi díjas alkotó szerepel, akik ugye kiáltanak a műcsarnokban, úgyhogy ez egy nagyon fontos művészeti együttlét, mondjam, a műcsarnokban, ez a 67 művész.
Meddig tart egy kurátornak pontosítom a kérdést, neked meddig tartott ezt a kiállítást így összepakolni?
Hát azért elég hosszú idő, amíg az ember ténylegesen úgy belemerítkezik ebbe az egész gyermei létbe, mert az egy dolog, hogy az ember ismeri valamelyest, tud ott az ottani munkáról, alkotó munkáról, de az, hogy egy kiállítás is létrejöjjön, és ténylegesen mindenkivel felvegye a kapcsolatot, és kommunikáljon, és kiválassza azokat a munkát, ha csak egy munkáról is van szó. Az egy nagyon hosszú, tehát sok-sok hónap munkája, amíg ez tart, és természetesen ezt nem lehet azt mondani, hogy véget ér azzal, hogy megnyílt a kiállítás, hiszen most is éppen erről beszélgetünk, szerencsére, és nagyon sok olyan munka van, ami attól függetlenül, mert megnyílt a kiállítás, napi szintű feladat az adott kiállítással kapcsolatban, és hát természetesen miután a zárás megtörténik, akkor is sok feladat van, és még utána is. Tehát, hogy ez egy egy-egy ilyen kiállításnak a kurátori munkája az egy bő éves feladat, hogyha így nézzük. A kezdettől a végéig biztos, hogy van annyi.
De csak hogy a folyamatát nézzük, ezt nyilvánvalóan ugye a műcsarnok találja ki, vagy a műcsarnokban a szakemberek kitalálják. Abban te benne vagy a kitaláló bizottságban?
Tulajdonképpen ez a nyilvánvaló, hogy első egyértelműen az igazgató, tehát Szegő György művészeti igazgató úr az, aki eldönti, hogy az adott évben milyen kiállítások legyenek, és hát ugye az biztos, hogy itt ez benne volt, hogy jubileumot ül most a Gyermei Művésztelep, és a Stark Istvánnak a tulajdonképpen ő, akit mondtam, ugye 97 óta művészeti vezetője a
ő a társkurátor.
Így van, ő a társkurátor, és ő volt az, aki az egész ötletet előhozta, és elővetítette Szegő György igazgatónak, és akkor végül is a döntés megszületett, hogy igen, idén a többi kiállítás mellett ez is helyet kap. 2024-ben, ugye, hogy 94 óta ez egy 30 éves történet, és most itt, igen, itt az ideje, hogy bemutassuk ezt a művésztelepet, mert azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy egyáltalán a művésztelepekről legyen szó. Ugye itt a nagyokat már említettük, de tényleg nagyon sok, ez most Magyarországon egy nagyon nagy divat, hát nem is az, hogy divat, de egy nagyon nagy jelentősége van, és nagyon szívesen alkotnak a művészek művésztelepen, és ugye ez hozzátartozik, hogy rengeteg művész hát a megélhetés és minden miatt tanít is évközben, és el van foglalva, és nagyon le van terhelve.
Nem tud úgy alkotni.
És nem tud alkotni, hiszen a napi szintű feladatok elviszik meg az nyilván egyetemeken, adott esetben középiskolákban tanítanak, ami ugye azzal jár, hogy nagyon sok adminisztratív munka van, és hát állandóan ott kell lenni, korrigálni a fiatal alkotókat, tehát ez egy sok időt elvisz, és nem nagyon van idejük arra, hogy ténylegesen alkossanak, és a nyár, amikor ugye nekik szerencsére az iskolai tanároknak nyári szünet van egyetemen is, akkor el tudnak menni, meg hát jobban tudnak szabadságot kivenni, és akkor ott nem foglalkoznak a napi dolgokkal, hanem egy héten keresztül csak az alkotása fontos. És ezt nagyon-nagyon szívesen, meg akkor tényleg arra tudnak fókuszálni, meg ez együtt alkotás, hiszen ugye, ahogy mondtam, nagyon sok beszélgetés van, és inspirálják egymást a művészek.
A kurátort mi inspirálja? Igazán. Ebben az időszakban, amikor már zajlik a kiállítás.
Azt gondolom az, hogy minél jobban elterjesszük a hírét a kiállításnak, ahogy most is beszélgetünk, a kiállításról, és minél többen megnézzék.
Te mennyiszer voltál, amióta megnyitott?
Hát ugye minden nap, mert hát ott vagyok, ott dolgozom, és minden nap
betölt menni. De hogy akaratlanul bemész, és nézed azt is, hogy esetleg a látogatók hogyan reagálnak?
Azt is persze, természetesen, meg akár azt is, hogy bármilyen technikai dolog van, mert hát nem csak klasszikus táblaképfestészet, vagy grafika van, hanem vannak technikai dolgok is, hogy azok ténylegesen hogy működnek, esetleg mi merül fel, ami probléma vagy megoldandó feladat, és hát most azt el kell mondani, hogy március 15-én ingyenes volt a belépés, és nagyon-nagyon, tehát az átlagosnál sokszorosa volt a látogatóknak a száma, ami nagyon jó hír, tehát az állami ünnep alkalmából ingyen tudták ezt is megnézni a nagy érdemű közönség, a látogatók, és szerintem ez egy jó lehetőség, meg például a múzeumok is éjszakája, akkor már ez a kietes zárva lesz, de a múzeumok éjszakája egy mindig kitűnő alkalom arra, hogy olyanok is, akik talán kevésbé a múzeum élménye miatt jönnek be, hanem talán inkább a koncertek és a kísérő programok motiválják őket, de hogy legyen egy jó élményük a múzeumról, és esetleg akkor is visszajönnek, amikor nem múzeumok éjszakája van.
Na, jogos. Tulajdonképpen minden hozzátesz egy picit. A beszélgetések, az, hogy viszik a jó hírét, egyébként a kiállításnak, én mindig hiszek abban, hogy mondják ez szóbeszéd marketing, vagy szájhagyomány útján, az mindig jó. Egyébként most sajnos már a végén vagyunk, de őszintén érdekel, hogy mennyire nehéz az élete úgy egy kurátornak, hogy mondjuk azok, akik nem kerültek be ebbe a kiállításba, azok úgy morognak, hívogatnak egyáltalán, hogy megy ez nálatok?
Persze, ilyen mindig van. Sajnos ilyen mindig van, és nem azért nem kerültek be, mert nem lennének jó művészek, hanem nem férnek be, így van, és valahol határt kellett húzni, de természetesen vannak ebből sajnos sértődések, mert azért mégiscsak a műcsarnok az 130 éve a műcsarnok, és ez tényleg az ország egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti intézménye, A legrégebbi, ez biztos, hiszen ugye Sikedanc Albert 1895-ben építette ezt a házat, ugye amikor a Millennium volt, előbb adták hát, mint a Szépművészeti Múzeumot,
igen,
impozáns épület, tehát tényleg a legimpozánsabb, legpatinásabb, tehát tényleg ott azok között, a falak között öröm lenni, meg öröm kiállítani bármely művésznek. Tényleg az az élmény, amikor bármilyen művésszel bemegyünk az üres terekbe, és akkor rácsodálkozik, hogy hogy fogom én ezt megtölteni, és hogy milyen csodálatos lesz, hogy
ez
mindig megtelik, csak amikor önálló kietesen, és először rácsodálkozik, hogy hű, mekkorák itt ténylegesen a terek, mert akkor üresek a világos falak, optikailag nagyobbnak tűnik, és akkor szembesül az ember vele, hogy hát igen, ez a tér, ez valóban 200 négyzetméter, és hogy valóban 11 méteres az a fal, vagy az adott esetben a másik 16 méteres, és hogy ott azokra munkák kerülnek, és tényleg ez a rácsodálkozás élménye, és mindenki, tehát hogy ezt, aki külföldiek is jönnek, hogy mindig, hogy hú, hát ez micsoda épület, és tényleg, hát ugye, ahogy a Szépművészeti Múzeum is sokkal nagyobb.
Hát és főleg nektek, szemben, akik napi szinten bejártok.
Így van, napi szinten ott vagyunk,
meg lehet
igen
szokni.
Meg.
És válhat természetessé, vagy azért néha rácsodálkozol, hogy milyen jó, hogy itt dolgozhatom.
Abszolút rácsodálkozom, amikor az ember bemegy, és azt látja, hogy kívülről ezt fotózzák az emberek, a turisták állandóan, és akkor én meg oda megyek be minden nap. Szóval ez egy jó, meg hát gyönyörű.
Átérzem.
Igen.
Én a rádióban vagyok.
Így van, amit hallgatnak az emberek.
Nagy szerencse, hogy itt minden nap beszélgethetek az étterben. Igen. Ilyen fontos dolgokról, mint most ez a kiállítás. Gyermei Művésztelep 30, kedves hallgatóink, a Széchenyi Művésztelep Alapítvány 30 éve, április 7-ig a műcsarnokban látogatható, és tegyék is meg. Fazakas Ékának nagyon köszönöm, élveztem nagyon a beszélgetést, ezt őszintén mondom, és csillogjon így a szemed, ha legközelebb is beszélgetünk, akkor nagy baj nem lesz, mert akkor csillogni fog a látogatók szeme is, akik elmennek.
Bízom ebben.
Kiállításaidra köszönöm, hogy itt voltál, hogy a hallgatóknak is nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket, most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.